Mi minden kell ahhoz, hogy valaki az üzleti életben, akár az energetikai, akár később a telkó szektorban letegye a névjegyét, és a legbefolyásosabb vezetőbeosztású nők között tartsák számon. Mivel jár ez, és miként lehet emellett embernek, nőnek, és persze édesanyának is lenni? Erről beszélgetünk, illetve nagyon sok minden másról is beszélgetünk ma. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettese ma a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, nagyon, hogy itt lehetek, megtiszteltetés.
Van, aki már gyerekkor korábban látszik, hogy ambíciózus, hogy világmegváltó tervei vannak, és van, aki pedig csak sokkal később jön rá, hogy mi az ő útja. Veled ez hogy alakult? Inkább azt tudtad, hogy mi szeretnél lenni, vagy azt, hogy mi nem szeretnél lenni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, egyiket se tudtam, se azt, hogy mi szeretnék lenni, se azt, hogy mi nem szeretnék lenni. Egyet tudtam, hogy ambiciózus vagyok. Tehát
akkor ezzel beletaláltam.
Az nagyon beletaláltál. Erre egy példát említenék, én vidéki vagyok, mert egy újfalui, Hajdú-Bihari, és teljes felháborodással töltött el az, hogy a híradóban mennyi hír Budapestről szól, és milyen kevés a vidékről, és ekkor én középiskolás lehettem, de annak is ugye az első-második éve, és én írtam akkor a híradó főszerkesztőjének egy levelet arról, hogy a vidéket sokkal jobban és hangsúlyosabban kell szerepeltetni. Tehát nem volt ott Berettyóújfaluban, vidéken, nagyon kevés szakma volt látható. Tehát ami adta magát, hogy tanár leszek, és azt játszottam szerepjátékban. Sok más szakma, amiket most vagy utána csináltam, az onnan nem is lenne végezhető, illetve nem is látszott. Úgyhogy...
Tehát el se tudtad képzelni, hogy esetleg
milyenek
majd
vannak. Így van.
Az energetikai szektorban, vezetőbeosztásban, vagy a telekom szektorban.
Abszolút nem volt a horizonton.
Vezérigazgató helyettesként.
Semmennyire nem volt a horizonton. Azt tudtam, hogy ambiciózus vagyok, azt érzékel hogy nagy a munkabírásom, és hogy szeretnék valamit tenni, elérni, de nem fogalmaztam meg, hogy pontosan mit. Édesanyám tanár, édesapám bankár volt, úgyhogy ez volt a modell.
Igen, akartam is kérdezni, hogy milyen értékeket, milyen mintát osztál otthonról.
Ők mind a ketten paraszti családból származnak, ők az első generációs értelmiségiek egyébként, és ők azok, akik beköltöztek faluról a kisvárosba. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon stabil, nagyon azt is mondanám, hogy földhöz ragadt talán, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, értékrend, abban az értelemben, hogy becsület, munka, kitartás, lojalitás, család, közösségek, lokálpatriotizmus, tehát ezek voltak azok a meghatározó értékek, amik otthon domináltak.
És mit szóltak ahhoz, mert hogy majd később belemegyünk, azért te külföldön is dolgoztál, éltél, tehát ahhoz, hogy te így kinyíltál, és egy teljesen más szegmensben kezdtél el gondolkodni, vagy más szintben?
Ez nem is volt egyértelmű egyébként, pont azok miatt, amiket mondtam, hogy mi volt otthon, és emiatt én nagyon elég hamar messze mentem el az, hogy Budapestre mentem. Próbáltak rábeszélni szülők is, hogy Debrecenig menjek, de Budapesti Közgazdasági Egyetemre mentem, és ebből a szempontból úttörő voltam a családban, mert én voltam nagyon sok mindenben az első, és nem csak a szűk családomban, hanem a szélesebb családban, és egy idő után nem, mint ahogy a Budapest versus Debrecennél, amikor az ember 17-18 éves mondja beadja a felvételét, ott a szülőknek van egy nagyon komoly szerepe abban, és együtt döntünk, vagy egy közös gondolkodás. Utána már csak támogattak és figyelték, hogy merre megyek.
Mint aminek a határán most te is vagy, hiszen 3 gyermek édesanyja vagy, akik közül a legnagyobb most 18 éves. Ugye közgazdász diplomával a kezedben, hogyha jól tudom, már egyből elindultál, de egy évet sem húztál le a matávnál, mert felvettek a Massachusetts-i egyetemre.
Igen.
Tehát azért nem csak Budapestig szaladtál, igen, hanem annál tovább is, tehát kinyitottál egy ablakot, ugye itt a történelem szak volt, ami téged érdekelt, ez viszont egy teljesen más irány, mint a közgáz volt.
Ez így van. Megismerkedtem a férjemmel, és akkor világos volt számunkra, hogy több gyereket szeretnénk, tehát 3 gyermeket terveztünk, és egyébként 3 gyermek is lett. És akkor én egy olyan vállalati kultúrát láttam az akkori matában, beszélünk 97-ről, 98-ról, hogy versengtek kollégák, hogy ki meddig marad bent előző nap, ugye mikor másnap reggel megérkeztünk az irodába, és én úgy éreztem, hogy ebben a versenyben, ha családot szeretnék, nem fogok tudni részt venni, és akkor valami mindenképpen sérül. És a férjem ment MBA-re, és akkor gondoltam azt, hogy akkor viszont lehet, hogy nekem át kellene evezni, és átképezni magam egy olyan területre, ami otthonról is jól végezhető.
Tehát
és
teljesen tudatosan
mellett, igen, és ez tudatos volt, igen.
Ágyaztál meg a jövőbeli terveidnek.
Így van, igen, és a gyerekek mellett is egy darabig elvégezhető rugalmasan, és ezért jelentkeztem a Bostoni Tufts Egyetem történelem szakára először, ahol föl is vettek, és ott elvégeztem egy mester fokozatot.
Igen, de mit adott neked ez az időszak? Tehát, hogy kisfalu, város, az Egyesült Államok, tehát egy teljesen más megvilágításba helyezte, gondolom, mind a tanulást, mind a munkát, mind egyáltalán az élethez való hozzáállást.
Az volt nagyon érdekes, hogy Berettyóújfaluban én sok mindent megcsináltam, ugye középiskolában nekem mondtak, hogy meg kell csinálni. Tehát meg volt a két középfokú nyelvvizsgám, OKTV első 20 és egyebek, kitűnő eredmény és nagyon jó felvételi eredmény, és amikor felkerültem Budapestre, akkor engem vidéki lányként azért ért egy sok. Ért egy sok azzal, hogy kik az osztálytársaim. Tehát a közgázon egy olyan csoportba kerültem, egy ilyen kiemelt csoportba, ahol mellettem a fazekas matematika tagozatáról jött társak, fiúk, lányok ültek, akik többszörösét tudták annak, amit én. Nagyon sok olyan évfolyamtársam volt, aki ugye sokat ért család miatt külföldön, tehát nem csak középfokú nyelvvizsgáig jutott, hanem felsőfokúig, nem csak két nyelvből, hanem több nyelvből.
Inspirált ez téged?
Előszörre nagyon
sokkolt.
Először volt egy ilyen sok, hogy ajaj, mert visszatekintve láttam, hogy én nekem középiskolás éveimben lettek volna szabad kapacitások, ha úgy jobban látom,
ha magasabb lett volna a szint.
Így van, hogy mit lehet, vagy merre még. Először sokkolt, de utána meg egy versenyfutásra sarkalt, hogy ezt be lehet hozni, és hogy a határa csillagoség. Tehát, hogy annyi mindent lehet, el lehet érni, meg lehet nézni. És ugye vidékről Budapestre kerülve az ember kap egy óriási perspektívát, amivel nem tud betelni a színházaktól kezdve, a közeg és minden más. És ugyanez a lépés volt meg, amikor Amerikába kimentünk, igen. Ugyanolyan ugrásszerű, mert ott meg az egész világ nyílt ki, hisz ott a világ minden részéről volt utána évfolyamtársam. Igen, az egy másik, meg egy másik perspektíva.
Hazai környezetben, céges kormányzati körben is dolgoztál, nemzetközi multinacionális terepen is kipróbáltad magad, és az kell, hogy mondjam, hogy mindenhol letetted a névjegyedet. Ma pedig, ugye, ahogy említettem, a legbefolyásosabb magyar üzleti életben dolgozó nők egyikeként tartanak számon. De szerinted melyik terep, melyik világ illik, vagy passzol a legjobban hozzád? Mert hogy sok helyen kipróbáltad magad.
Ez nagyon érdekes kérdés szintén. Volt egy nagyon kedves kollégám a külügyben, aki azt mondta, hogy szerinte két típusú ember létezik. Van, aki egy valamiben nagyon jó, és ha szerencsés, és megtalálja, akkor abban kiteljesedik, és vannak, akik nagyon sok helyen megtalálják magukat, és bármiben ki tudnak teljesedni. És én azt hiszem, hogy ez utóbbihoz tartozom, mert amit nem említettél, de gyakorlatilag én az NGO szférában és a civil szférában is dolgoztam, és azt is imádtam. És nagyon félve léptem át a kormányzatba, nem gondoltam, hogy lehet olyan jó.
Ez 2010.
Ugye? 10 előtt, igen. És utána a kormányzatban egy picit félve léptem vissza az üzleti szférába, és egy kicsit azt kell mondani, hogy valahol mindegyik jobb és jobb lett, valószínűleg azért, mert mindegyiket máshogy kezdtem el látni, és mindegyikben megtaláltam az örömömet. Hogy mi a terepem pontosan, én azt gondolom, hogy nemzetközi, tehát az egy fontos kulcsszó, hogy nemzetközi.
Ez megmaradt.
Az megmaradt.
Azután is, hogy hazatértél.
Az abszolút nagyon megmaradt, és az végig kísér, és azt nem is szeretném elengedni, tehát az annyira fontos, mert ott érzem magam igazán jól, ha pedig kormányzat vagy üzlet, akkor valószínűleg inkább üzlet, de bárhol, mindegyikben megtalálom azt az örömet, azt a lehetőséget, azt az építkezést, ami feltölt.
És amikor megszülettek a gyerekek, akkor volt-e olyan jellegű dilemma benned, hogy ha amikor az egyiket csinálom, akkor a másikat szorítom háttérbe és fordítva, tehát hogy hogyan tudtál mindkét területen kiteljesedni?
Ez a dilemma, ez megkerülhetetlen, vagy számomra megkerülhetetlen volt. Ez egy állandó lelkiismeretfordulás kíséri az embert, amikor a gyerekekkel van, hogy jaj, nem dolgozom eleget, vagy nem teszek le eleget az asztalra, és vice versa. Szerencsére mindig sikerült olyanokat ott a gyereknevelés első éveiben, hogy akkor írtam meg például a PhD-met, amit én magam osztottam be, akkor, amikor a gyermekek aludtak, és ugyanígy több kutatási munkát is akkor végeztem el, amikor ők aludtak. Tehát nem voltam időhöz kötve, hogy nekem le kell tenni valamennyi munkaórát az asztalra, de szerintem ez a dilemma, ez azért ott van, ez azért mindig ott van.
Nemzetközi diplomáciai iskolát is végeztél. Tehát annyi mindennel foglalkoztál, hogy itt igazából csak így felvillantani tudunk pillanatokat. Mi alapján döntöttél egy-egy újabb terület mellett? Úgy beszűrődött valami az életedbe, ami megfogott, vagy ez egy tudatos karrierépítés egyes lépcsőfokaiként kell visszatekintenünk rá?
A diplomáciai iskoláról, a Fletcher School-ról már hallottam itthon, mielőtt kimentünk Amerikába, és a történelem szakra mentem volna, de akkor az volt bennem, hogy én oda még akkor közvetlenül nem vettek volna föl, valószínűleg kellett hozzá még egy megalapozás. És a Fletcher School a Tufts Egyetem része, és ahogy ott a történelemet elkezdtem tanulni, és elkezdtem ott a diák életbe is bekapcsolódni, egyre jobban megtetszett az, hogy ez a diplomáciai irány, ez nagyon izgalmas lenne, és az gyakorlatilag diplomáciát, ez a kortárs, ugye? A nemzetközi politika kortárs. Lesz majd a történelem, és onnan tudatosan, igen, ott akkor már egy más tudatosság miatt ugyanazt az utat építve, hogy majd a gyerekek mellett tudok-e valamit csinálni, ami jó balanc és nem üzleti élet, jelentkeztem a Diplomáciai Akadémiára, ahova szintén fölvettek, és akkor ott is elvégeztem egy mesterképzést, és párhuzamosan a két mesterképzésen elkezdtem tanítani egyébként a Tufts Egyetemen. Tanársegéd voltam, európai civilizációt tanítottam, meg orosz történelmet, és ott megkaptam az év tanársegédje díjat, mert egyszerűen imádtam a tanítást. Ezt akartam is
kérdezni, hogy ez mit adott neked, mert teljesen más világ.
Teljesen más világ, de nagyon-nagyon inspirált és tetszett az, ahogy ott van 20-30 diák a nagyobb órákon és a szemináriumokon meg kevesebben, és én viszem őket végig, és tudok kinyitni nekik egy teljesen új területet. És ez annyira inspirált, annyira tetszett, hogy ezért jelentkeztem utána a PhD-re, hogy ezt az opciót kinyissam, hogy majd valaha valamikor én újra egyetemen taníthassak.
Volt olyan, hogy elakadtál, mert hogy ugye, hogy beszélgetünk már egy 10 perce folyamatosan, újabb kihívás, újabb siker, újabb elismerés. Vannak nehéz pillanatok? Vagy ha visszatekintesz, voltak?
Abszolút, nagyon-nagyon sok nehéz pillanat van, amikor az ember megkérdőjelezi, hogy jó úton halad-e. Így visszaidézve mondanék kettőt. Az egyik, amikor 2002-ben, amikor hazajöttünk, és ugye akkor voltam én gyakorlatilag 4-5 évvel a végzés, 5 évvel az egyetemi végzés után, én ugye egy évet dolgoztam, 4 év volt Amerika, és utána vissza, és akkor én azt vettem észre, hogy akkor kezdték előléptetni az összes volt évfolyam társamat középvezetői pozíciókba, és vették át a céges autókat, mentek mindenféle céges retreatre, mi meg gyakorlatilag ott voltunk eladósodva, mert ugye minden pénz belement az oktatásba. Én akkor még írtam a doktorimat, amit itthon írtam, és folyamatosan visszajártam konzultálni, illetve megvédeni, és akkor voltam már 28-29 éves, és akkor nem voltam benne biztos, hogy jó döntést hoztam. Hogy befektettem egy teljesen más irányba, hiszen azt láttam, hogy a kortársaim és mindenki pedig
szárnyal.
Így van. Így van, tehát hogy az nagyon-nagyon nehéz volt lelkileg, ráadásul a PhD egy nagyon önálló munka, ugye, én meg elég társasági ember vagyok, és ott is volt, amikor az ember, nagyon sokszor van az a pillanat, ez olyan, mint egy maraton, hogy feladja és nem csinálja, és miért is csinálom, és akkor egy amerikai barátnőm volt az, aki abból egyébként gyakorlatilag egy-két jól célzott mondattal és technikai tanáccsal átlendített, és akkor utána pillanatok alatt befejeztem.
És egyébként, hogy ha már, ugye azt szokták mondani, hogy a kudarc is átmeneti, mint ahogy a siker is az, tehát hogy ezeket te hogyan kezeled, hogy ha valami kudarc vagy siker ér, mennyi ideig dédelgeted, úgymond?
Szerintem szokták azt mondani, lehet, hogy ez elcsépelt is, hogy ugye teher alatt nő a pálma, ugye? Tehát, hogy a kudarcokból tanulunk igazán, nem a sikereinkből, de szerintem ez tényleg így van. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok, tehát a legtöbbet az ember a kudarcokból tanulja, akkor, hogyha föl tud állni belőle,
nyilván,
és tovább tud lépni. És dolgoztam egy startupban, és ott az volt a mondásunk, hogy aki nem hibázik, nem nyom eléggé, és nem a hibával van a gond, vagy a kudarccal, hanem azzal, hogyha nem tanulunk belőle. Tehát, ha nem vonjuk le belőle a következtetést. Ugye a azok nagyon fájnak, amikor az ember benne van, megéli, átéli, vagy ez a lépés történik, de utána én azt gondolom, hogy mindegyik eszenciális volt ahhoz, hogy ma ott tartsak, ahol tartok így, azt hiszem inkább emberileg és nyilván szakmailag is. A sikerek meg, azokból építkezik az ember, és a nehéz pillanatokban arra gondolunk vissza, ugye, azt emlegetjük, azt dédelgetjük, hogy igen, nekünk volt ez, mi ezt is meg tudtuk csinálni, ez az, ami élt, tehát, hogy akkor erre lépve, vagy erre építkezve, mi a következő lépés.
Említettük azt, hogy a külügyminisztériumban is dolgoztál, és ez azért nagyon érdekes, mert ott nulláról egy teljesen új feladatkört terepen építettél fel, ugye itt energiabiztonsággal foglalkozó felelős utazó nagykövet lettél. Mi volt ennek a feladatnak a hátterében, illetve mi volt a kihívás ebben számodra? Mert megint egy teljesen új irány, egy teljesen új terület, nyilván ami kapcsolódott a korábbi tanulmányaidhoz azért.
Így van, ez kapcsolódott a korábbi tanulmányaimhoz, ebből írtam a PhD-met, és utána ebből jelent meg könyvem is. Tehát ennek úgymond meg volt az akadémiai háttere, ezt kellett lefordítani.
Amit még az Amazonon most is meg lehet
most is
találni,
meg lehet kapni,
ugye?
Így van,
erről olvastam.
Igen, Amerikában jelent meg, és igen, mai napig meg lehet kapni. Ott ennek a pozíciónak volt egy előtt pozíciója, ennek az energiabiztonságért felső utazó nagykövetnek, az pedig egy Nabukkóért felelős utazó nagykövet, akit egy kiváló kollega látott el, egyetlen egy emberes támogatásra, és ezt bővítettük ki, és lett egy teljesen más újraértelmezése a feladatkörnek, és épült föl belőle utána, ami ki is nőtte magát, és egy egész főosztály lett, tehát az egy főből. Ott a kihívás az igazán az volt, hogy a külügyminisztériumok azok hagyományosan területileg rendeződnek, ugye, tehát van Amerikáért felelős, van Európáért, tehát kontinensekért felelős államtitkárságok, helyettes államtitkárságok, és nagyon kevés a horizontális téma, ami átível minden területen, de aki a horizontális témát viszi, az annak mélyebb szakértője, vagy jobban tudja, hogy mint az egyes területi egységek. És ez az energiabiztonság volt az egyik ilyen úttörő horizontális téma.
Ami mindenhol fontos, ami mindenhol fontos, létfontosságú.
Mindenhol létfontosságú, és ott pontosan ez volt a kihívás, hogy megnyerni az egyes területeket arra, hogy hogyan tudunk együttműködni mátrixszerűen, hogy én hozok egy olyan szemléletet, ami egy tematikus, horizontális szemlélet, ők meg hozzák azt a mélységet, ami az adott régióhoz kapcsolódik.
És ez egy nagy váltás volt, hogy mondjuk tanársegédként, oktatóként dolgoztál, otthon író, egyetemi ember voltál, és aztán egyszer csak hirtelen egy ilyen bilaterális, multilaterális környezetbe kerülve a tárgyalóasztalnál kellett ülnöd, gondol, vagy én így képzelem.
Ez mindenképpen nagy váltás, és főleg azért nagy váltás, mert azt hiszem ez volt, tehát a rövid matáv után, évek után ez volt az első nagy szervezet, amibe betagozódtam, hiszen ahogy említetted, ugye önállóan dolgoztam, önállóan írtam.
Gyerekekkel
voltam, kicsi alapítványnál, think tankben voltam, és nagy változás volt egyrészt ennek a egy nagy szervezetbe betagozódni, és annak a dinamikáját, döntéshozatali mechanizmusát megérteni. Nagy váltás volt, igen, ez a bilaterális, multilaterális, de előtte is azért Amerikában ebben a környezetben mozogtam, és a think tank is nemzetközi volt, amikkel foglalkoztam, tehát az kevésbé volt meredek, és tulajdonképpen ott, amikor megtettem azt a váltást, hogy tudatosan azt mondtam, hogy az üzleti területről én most elmozgok, akkor én azért erre készültem, egy ilyen nagyjából egy ilyen diplomáciai nemzetközi pályára készültem, úgyhogy nagyon szerettem is a külügyminisztériumi éveket, mert iszonyat sokat tanultam, iszonyat sokat adott, és egyszerűen kiváló, brilliáns kollégákkal dolgoztam.
Milyen típus vagy, ha felépítesz valamit, akkor már új célt keresel? Tehát a váltásait hátterében van ilyesmi?
Igen, igen, határozottan. Szívesen fölépítem, mint ahogy ezt is, de nem nehéz elengedni utána.
Beszélgető partnernek nagyon kellemes, vidám, nyitott vagy, milyen vagy a tárgyalóasztalnál?
Szerintem ott is alapvetően nem lehet. Én azt gondolom, hogy azért az embernek van egy alapvető személyisége, és
akkor van baj, hogyha ezt elkendőzve másképp viselkedik.
Szerintem igen, én azt gondolom, hogy vagyis én nem nagyon szoktam másként azt hiszem viselkedni, hanem ugyanaz a személyiséget próbálok önazonosan végigvinni, és én a tárgyalóasztalnál is azt gondolom, remélem ez a partnerek visszajelzés, hogy alapvetően nem annyira vagyok nehéz partner, de a határokat azért meg szoktam szabni meg a saját. Annak a szervezetnek, intézménynek, cégnek, amelyiknek az érdekét képvisel, az határozottan.
Tehát én vezetőként nem is lehet másként, én azt gondolom. Mennyire számított ebben a környezetben az, hogy nőként egy férfias területen léptél fel, és ültél ott a tárgyalóasztalnál? Mennyire volt ez kuriózum akkor?
Ez abszolút kuriózum volt. Eleinte nem is volt női partnerem, tehát minden ilyen funkciót betöltő kollega az egész régióban, meg európai országokban, illetve nem európai, mint például Törökországban, ahol létezett ez a feladatkörű, mindenki férfi volt. Ez
és ráadásul nagyon fiatal is volt.
És ráadásul igen, egyébként igen, ezt nagyon fiatalon is megkaptam ezt. Azt éreztem, hogy elég gyorsan elfogadtak, és nagyon-nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és össze is hoztuk itt például a régió utazó nagykövetei, egy nagyon klassz kis, nem is tudom, hívhatjuk klaszternek, teamnek, amit alkottunk, és együtt is léptünk föl egyébként Washingtonban többször, nagyon sok helyre együtt utaztunk, és együtt tárgyaltunk.
És nálad mennyire jött be a képbe az, hogy inkább nadrágot húzok, mint szoknyát azért, hogy komolyabban vegyenek, vagy ezt az egészet félre söpörted, és mondtad, ismerjék el a szakmai tudásomat, a hitelességemet,
igen, így,
és inkább ez az irány. Így. Nem akartad felvértezni magad férfias tulajdonságokkal, a kérdés erre vonatkozik.
Semmiképpen nem. Ez, egyébként ez eszembe se jutott. Nem is volt megfontolás tárgya, nem.
Ez mondjuk akkor azért jó, mert nem is voltak akkor negatív tapasztalataid?
Volt egy-két negatív tapasztalat. Egy külföldi kollega, amikor meglátott, ő megkérdezte, hogy létezik, hogy én ilyen fiatalon nagykövet vagyok, de különösebben nem hatolt be a bőröm alá ez a megjegyzés, inkább úgy éreztem, hogy valószínűleg inkább ő róla szól, és nem rólam ez a kérdés.
Ez egyébként egy nagyon fontos dolog, és a tárgyalóasztalnál ez nagyon sokat számít, hogy hogyan állunk a másikhoz, és mennyire vagyunk magabiztosak. Ez a fajta magabiztosság egyébként mindig jellemzett?
Amikor az ember a tárgyalóasztalhoz ül, szerintem csak akkor érdemes leülni a tárgyalóasztalhoz, ha tényleg tudja, hogy mit szeretne elérni, ugye? Nagyon határozottan tudja, hogy miért ülünk le, tehát mi a célja annak a tárgyalásnak, mit akarunk elérni, mi a kimenete. És nagyon alaposan fölkészülve. Tehát belefutottam én is olyanba, amikor nem voltam eléggé fölkészülve, és nagyon félre is ment. De ez visszatérve egy pár perccel ezelőtt, amiről beszéltünk, a kudarc. Ez a kudarc viszont kellett ahhoz, hogy azóta ilyet nem engedek meg magamnak. Tehát az ember tudja, hogy miért megy el egy tárgyalásra, mit szeretne abból kihozni. Alaposan fölkészül, megvannak a szenáriói, megvan az, hogy meddig tud, mi a fallback opció, amiből nem tudok engedni, meddig tudok elmenni. Világos a mandátum mögötte, le van minden egyeztetve, akkor illetve ismeri a
partnert,
és a partnert ismeri, és ez a kulcs, igen, hogy ismeri a partnert, tehát hogy tudjuk, hogy lehet-e megegyezés kettőnk között. A partner vajon mivel jön be? Megérteni a partner mögötti szempontokat, ha ezek elő vannak rendesen készítve, szerintem akkor a tárgyaláson már jól lehet haladni, meg el lehet érni, amit szeretnénk elérni. A legfontosabb mindig az előkészület. Én mindig úgy szoktam tekinteni, most az érettségiző lányomnak is azt szoktam, hogy ha fölkészülsz az érettségire, akkor az ott már az ünneplése a tudásodnak, hisz bemutathatod, hogy mi mindent tudsz. A munka az előtte van, és ugyanilyen egy szereplés, egy tárgyalás is, hogy előtte van igazán a nagy munka. Én egy ilyen business review-ra is úgy szoktam tekinteni, hogy az már gyakorlatilag a visszajelzés és megünneplése mindannak, amit tettünk, illetve amit tervezünk. A munka az a felkészülésben van.
Tartsunk egy kis szünetet, folytassuk innen a beszélgetést. Eddig arról beszéltünk, hogy az energetikai szektorban hogyan találtad meg önmagad, meg a helyedet, meg a feladatodat. Nézzük meg azt is, hogy mindezt hogyan vitted tovább a telekommunikációs szektorban. Orbán Anitával, a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettesével beszélgetek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Tartsanak velem a hírek után is.